Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, az új énekes füzetnek a 20. énekét énekeljük a napkeltétől.
Szolgáljátok őt, dicsérjétek szent nevét, nagy örömmel dicsérjétek az Úr nevét, most és mind örökké. A napkeltétől napnyugtáig áldjuk, dicsérjük az Úr nevét. A napkeltétől napnyugtáig áldjuk, dicsérjük az Úr nevét.
Foglaljuk a helyünket. Látok napbarnított arcokat, akik már Balaton vagy egyéb napsugaras helyekről jöhettek vissza. Köszönjük szépen Istennek a szép időt és a nyaralást, akinek megvolt. Hát akinek még előtte van, annak kívánunk sok jót. Nagyon sok felől jöttek most hozzánk, látom, hogy messzebbről is jöttek. Budapest másik feléből, vagy Budapesten kívülről is mindenkit Isten hozott. És akik még itt a képernyők előtt kísérnek minket, őket is Isten hozta. Folytassuk az Isten tiszteletünket az új énekes füzet 181. énekével, tőled árad minden áldás.
Ekkor Jézus nélkül jártam,
Isten nyáját elhagyva, de ő eljött, hogy megmentsem vérét édem és adta. Kegyelmed mi tőled kaptam, meghálálni nem tudnám. Kösse jóságodnak lánca, kósza szívem te hozzá. Sokszor elhagynám szent színed, sokszor elhagynám Uram. Itt a szívem, pecsételned, pecsételned magaddal. Sokszor elhagynám szent színed, sokszor elhagynám Uram. Itt a szívem, pecsételned, pecsételned magaddal.
Mi segítségünk, Isten tiszteltünk, megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg most Isten igét a Lukács evangéliumából. Csere Gábor olvassa föl nekünk.
Lukács evangéliuma 7. fejezetéből olvasom fel az igét, a 7. fejezet 36. verstől fejezet végéig. Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában. Kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában: ha ő volna ama próféta, tudná, ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: Simon, van valami mondani valóm neked. Ő pedig így szólt: Mester, mondd. Erre ezt mondta Jézus: egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt: úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki: helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz: látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta: megbocsátattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között: kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz: a te hited megtartott téged, menj el békességgel.
Válaszoljunk imádsággal. Nagyon köszönjük, édesatyánk, hogy itt lehetünk most ebben a házban. Köszönjük az egészségünket, a jólétünket, még oly relatív is legyen az. Köszönjük a szép időt. Köszönjük a nemzetünket, Köszönjük a népünket, a családunkat, családjainkat. Köszönjük a körülményeinket még akkor is, hogyha vannak benne nehézségek, fájdalmak. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és előtted lehetünk, és kinyithatjuk magunkat előtted. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk az örömeinket is, és a bánatainkat is. Önök úgy hozzuk ide a szívünket, hogy ha csak bekapcsoljuk a híreket, kinyitjuk akár az újságot, a tévét, rengeteg baj és probléma árad. A természeti katasztrófáktól kezdve a politikai bajokig. Önök, mi most egy olyan békességes körülmény között vagyunk, ami szinte felfoghatatlan kontraszt ahhoz képest, ami a világban van. Miközben ezt köszönjük neked, kérünk, Urunk, hogy tegyél minket szolidárissá, és tegyél minket imádkozó közbenjárókká azokért a népekért, akik most szenvednek. Így könyörünk azokért, akik a muzulmán országokban, különösen Afganisztánban üldöztetést szenvednek. Kérünk, Urunk, hogy adjál nekik kitartást, erőt, bátorságot, hogy ne veszítsék el a hitüket, a reménységüket te benned, és ha kell, akkor akár a mártírumságot is elvállalják. De kérjük, Urunk, hogy mozdítsd meg a kezedet csodákra, és mutasd meg az ördög minden hatalmának, hogy te vagy az Úr. És Urunk, miközben mi relatív nyugalomban vagyunk, kívülről rajtunk sem látszik, hogy mi van a mélységben. Nekünk is nagyon sok megtöretés lehet az életünkben, akár a napjainkban is. Így kérünk, Urunk, hogy a mi személyes, egyéni sorsunkban is a sebeket te gyógyítsd, a veszteségeket, a fájdalmakat. Hadd folyamodjunk hozzád most ebben az alkalommal is, és hadd kérjük a te gyógyító kezed érintését gyászunkban, sebeinkben, betegségünkben. És kérünk, hogy te tárd fel a haragunkat, a haragunknak az okát, és te adj nekünk békességet. Te adj nekünk bocsánatot, megbékélést, új életet. Kérünk, Urunk, hogy bármilyen szándékkal vagy lelkülettel jöttünk ebbe a házba, érintsen meg az igéd, érintsen meg szent lelked. Kérjük, hogy mind Gábort, az igehirdetőt, mind minket, igehallgatókat támogass szent lelkeddel. Nyisd ki a szívünket, hogy meghalljunk, meglássunk téged. Jöjj, szent lélek, áld meg minket Jézus nevében. Amen. Az igehirdetésre készülve a 166. dicséretünket énekeljük. Urunk Jézus, fordulj hozzánk. Fennállva énekeljük ezt az éneket.
Fényesség.
Kedves gyülekezet, hallgassuk meg azt az igét, aminek alapján szeretnék itt az Isten kegyelméről szólni. Mózes 5. könyvének 6. fejezetéből olvasom az igét, a 10-től a 15. versig terjedő szakaszt. Amikor bevisz téged Istened az Úr arra a földre, amelyet esküvel ígért atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, és ad neked nagy és szép városokat, amelyeket nem te építettél, minden jóval telt házakat, amelyeket nem te töltöttél meg, és megásott kutakat, amelyeket nem te ástál, szőlőket és olajfákat, amelyeket nem te ültettél, mégis ehetsz róluk jól lakásig. Akkor vigyázz, ne feledkezz meg az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Az Urat, a te Istenedet féld, és őt szolgáld, az ő nevére esküdj. Ne kövessetek más isteneket a körülöttetek levő népek istenei közül, mert az Úr, a te Istened, aki közötted van, féltőn szerető Isten. Fölgerjed ellened az Úrnak, Istenednek haragja, és kipusztít a föld színéről. Isten szent lelket egye, áldotta az ige hirdetését, befogadását. Foglaljuk elejünket. Egy réges-régi történet, maga az esemény, a választott nép 40 évi bolyongás végére érve, nem bolyongás volt az, hanem vándorlás, a kettő nem ugyanazt jelenti. A vándorlás vége felé ott áll már az ígért új haza határvidékén, újra átismétlik az Istentől kapott parancsolatokat, a legnagyobbakat, azoknak a részleteit, nagyon komoly összefoglalás ez. Az idős Mózes búcsúzni készülő, és már az élettől is búcsúzó, a hivatását letenni készülő Mózes átadja a vezéri státuszt Józsuénak, aki majd a honfoglalás vezér alakja lesz. Tehát egy ilyen időben itt hangzik el ez az intelem, hogy igen, jön majd a honfoglalás, lesznek majd győzelmek, lesz majd jó lakás, jó lét, lesz majd haza, ahol otthon lehetsz, de hogyan kell ezzel gazdálkodni? Hát az egy dolog, hogy jól lakunk, de másik dolog, hogy ezt megértjük-e, hogy mire való, és meg itt egy másik kérdés, hogy meddig tart ez az állapot. Hát egy nagyon fontos eligazítást kaptak itt az egykori zsidó néptagjai. Most szeretném, ha rácsodálkoznak arra, hogy vajon miért működött úgy az Isten szent lelke, hogy ezt leírták, lejegyezték, hogy ez megmaradt a Szentírásban, és most 2021. év Krisztus születésétől számítva, most augusztus 22-én vasárnap erről beszélünk Káposztás megyeren. Hát az az érdekes, hogy volt egy konkrét esemény, de én ezt úgy értem meg, hogy azért irattatott meg, és azért maradt meg nekünk, mert már akiknek ezt Mózes elmondhatta, az első, a kortársak, ők is már azért kapták, hogy a jövőt bevilágítsa, hogy így menjetek majd tovább, majd a honfoglalás nagy esemény sorozatában, így éljétek át azokat az időket, és majd az lehessen a folytatás. Tehát elindult egy ilyen jövőbe mutató út, és ennek nincs vége, ma ezért beszélünk róla. Régi a történet, úgy sejtem, hogy lehetnek olyanok is, akik nem nagyon szeretik ezeket a régi történeteket, az Ószövetséget sem biztos, hogy szeretik. Különösen nem szeretik a honfoglalás történetét, Józsué könyvét, hiszen annál harcosabb, véresebb, keményebb olvasmány nem sok van a Szentírásban, ez így igaz. Ennek sokféle oka van, de mai ige hirdetésnek ez nem témája. Tehát azzal szeretném elkezdeni, hogy akármilyen régi események, lehet, hogy tőlünk, a mi életünktől, gondolatvilágunktól esetleg nagyon távoli ez az egész témakör, de mégis mint egy fénysugár, ez a jövőről szólt nekik is, a kortársaknak, és szól nekünk is. Honfoglalást én nem éltem át, más történelmi időkbe születtem, de ez a nagyon súlyos figyelmeztetés, hogy olyan házakba költözöl, amit nem te építettél, olyan kútból mered a vizet, az ivóvíz mindig is az életnek az alapja volt, ma is az csak nem jut eszünkbe, amikor a vízcsapot megnyitjuk. Tehát ez a felszólítás nekem, ha nem is igazi honfoglalás, de egy másfajta élményt mindig előhoz. Az erdélyi rokonaim földjén, az édesapám szülőfaluja mellett, már a szomszéd falu, a régi időkben német falu volt, 100 község, akik láttak már erdélyi 100 községeket, különösen láttak mondjuk 50-60 évvel ezelőtt, azok tudják, miről beszélek. Akik nem látták, azoknak úgy szeretném ezt bemutatni, hogy képzeljünk magunk elé egy dunántúli sváb falut, ami kis magyarországi körülmények között az sem egy átlagfalu, aki járt már Baranyában, mondjuk, vagy Tolnában, egy sváb faluban. Na most egy sváb falu a négyzeten, körülbelül egy erdélyi 100 falu, az úgy nézett ki. Aztán volt egy nagy kivonulás, a szászok egy évtized alatt eltűntek, és jöttek mások. Ez nem igazán honfoglalás, de egy kicsit idézőjelben mégis honfoglalás. És nagyon döbbenetes látvány az, hogy azok, akik úgy költöznek be a házba, mint nem ők építettek, hogy nem tudják, nem értik, hogy most itt miről van szó. Arról a szőről szüretelnek, amit nem ők ültettek. Az a tragikus, hogy aki ezt nem tudja, ezt szeretném majd mondani, hogy mire gondolok, hogy hogyan kellene ezt megtanulnunk. De aki ezt nem tanulta meg és nem tudja, annak a feje fölött előbb-utóbb az a ház összedől. Ezt már lehet látni időnként. Előbb-utóbb az a szőlő kipusztul. Soha nem szabad elfejteni, hogy honnan jöttem és merre felé tartok. Akkor rátérnék az ige szakasznak a magyarázatára, hogy engem ez megérintett, szeretném megosztani veletek. Amikor bevisz téged az Úr, és ad neked házat, élelmet, vizet, szőlőt, így kezdődik a szakaszunk. Amikor bevisz minket, és ad nekünk. Ugye, mit jelentett nekik ez az eseménysorozat? Sok-sok győzelmet, sikereket, anyagi jólétet, az amikor jól lakom, az azt is jelenti, hogy nem haltam éhen, de még többről van szó. Nem csak morzsák jutottak, hanem jól laktam. És jelenti azt, hogy otthonra találtak. Óriási dolog, ha az ember otthon lehet valahol. Ugye, ezt sem kell talán részletezni. Ha bármelyikünknek az élete során volt már olyan nehéz időszak, amikor nem érezted magad otthon, nem csak arra gondolok, hogy nem volt lakásod, az is lehet. Nem érezted jól magad a bőrödben. Nem voltál Jézus értemben boldog, mert ha boldog vagyok, otthon vagyok a saját életemben. Ha nem vagyok otthon a saját életemben, akkor mindig valamit kergetni kell, mindig hiányzik valami, nem tudom, hogy mi hiányzik. Akkor pótlékokhoz kell nyúlnom, akkor kell valami hobbi, vagy munka, vagy tevékenység, vagy alkohol, vagy bármit, kártya, valami kell, hogy ne gondoljak folyton arra, mert az elviselhetetlen, hogy én saját életemben idegen vagyok. Óriási dolog, ha otthonra találunk. Ugye sokan ismerjük, gyönyörű, szép megfogalmazás ez, ahogy annak idején Tamási Áron megfogalmazta, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Nem tudom, ő pontosan ezt hogyan értette, de én úgy értelmezem, hogy kicsit ide rímel. Jézusban vagyok otthon a saját életemben és a világon. Mindannyiunk számára megadatott, azt hiszem, az, hogy az életünk során kisebb vagy nagyobb győzelmeket, sikereket, otthonra találásokat átéljünk. És azt hiszem, hogy megadatott az is, hogy jól lakjunk. Nem csak az, hogy nem haltunk éhen. Hát azt hiszem, hogy akik itt ülünk most az Isten tiszteleten, amennyire ismerem a gyülekezetet, úgy sejtem, hogy nem haltunk éhen. Lehet, hogy voltak nehéz időszakok, de alapjában véve jól laktunk, és rendszeresen jól lakunk. András az imádságában a napi hírekre utalt, hát ha egy-egy ilyen hírforrást megvizsgálunk, hogy mi történik ezekben a napokban a világ különböző részein, az éhínségnek, nyomorúságnak, otthontalanságnak, az egymás írtásának milyen válfajait láthatjuk, és plusz még ez a természeti katasztrófák, vagy fél magyarországi erdőtüzek, vagy áradások, nem részletezem, akkor olyan könnyen belátható, hogy alapjában véve elmondhatjuk magunk, hogy mi jól lakottak vagyunk. Ugye ezzel nem sértek meg senkit, nem az a célom ezzel. Magamról beszélek elsősorban. Ez egy figyelmeztető ige szakasz alapjában véve, hogy jól van, elértetek sikereket, ott már karnyújtásnyira az otthon, győztetek és győzni fogtok, és jól laktok, de vigyázzatok. Hát a mai ige szakaszunk alapjában véve egy ilyen figyelmeztető jellegű, de ugye itt rögtön tegyük hozzá, amikor Isten igéje figyelmeztet, az mindig egy buzdítás, egy erősítés is. Nem öncélú a figyelmeztetése, nem azért figyelmeztet, hogy ő ilyen olcsó módon győzzön felettünk, hogy ő jobban tudja. Hát az a lényéhez tartozik, persze, hogy jobban tudja. Amikor ő figyelmeztet, az a javamra szolgál, az az én erősítésem, az jó nekem. Nem mindig tetszik, de mindig jó. Később aztán belenyugszunk, így volt jó, hogy figyelmeztettél, Uram. Van azért ebben búzdítás is, ebben az ige szakaszban. Most így szeretnék szólni. Ugye, nagyon fontos, hogy észrevegyem azt, hogy én valamiben győztem. Most győzelem alatt értsünk többet. Nem arról van szó, hogy egy mondjuk magánvállalkozó vagyok, valamilyen üzletet üzemeltetek, és a piacon a másik eladót legyőztem üzletileg, mert jobban kereskedtem, és jobb volt az árom. Tehát nem egy ilyen egyszerű győzelemre gondolok, hanem amikor előre tudtál lépni az életedben, amikor a valamit megtettél, amit meg kellett tenned, amikor győztél, így mondom, értjük. Nagyon fontos, hogy ezt vegyem észre. Sokszor a hálátlanság annyira elhomályosítja a szemünket, a gondolkodásunkat, hogy átsiklunk fölötte. Én legalábbis sokszor voltam így életem során, lehet, hogy most is van ilyen, csak ritkán lehet észrevenni abban a pillanatban, inkább utólag döbbenünk rá. Uram Istenem, bocsáss meg, hiszen az győzelem volt, az nyeresség volt, ajándékoztál, megint jól laktam, vagy testileg, vagy lelkileg, valahogy, valaki megbocsátott nekem, az is egyfajta győzelem, az az én győzelmem is, hogy egy haragosom nekem megbocsátott, és most már újra köszön az utcán. Vannak ilyen élményeim az elmúlt esztendőből, gondolok valakire, aki éveken át nem köszönt, és idén újra köszön kedvesen. Tulajdonképpen ez is egyfajta győzelem. Olyan jó nekünk, ha nyitott erre a szívünk, lelkünk, észreveszem azt, amikor kaptam, nyertem. Ha nem veszem észre, nagyon kiszárad az élet, az életem. Na most ezt észre kell vennem, meg kell becsülnöm, és ami nagyon fontos, meg kell értenem, hogy mind ez miért van. Miért kaptam én ajándékba? Az egy ajándék, hogy a haragosom újra köszön. Nem az én ügyeskedésem eredménye. Ajándék kegyelemből van, és minden mögött ott van az ajándékozó. Ja, és ez már egy nagyon új szövetségi gondolat, véres, ószövetségi környezet, de a krisztusi kegyelem mindenben az van. Krisztus a mi szemüvegünk, azon keresztül tudjuk értelmezni, és magunkévá tenni ezeket a történeteket. Meg kell értenünk, hogy miért kaptam én ezt a kegyelmet, hogy köszön nekem az a haragosom. Mindennek van valami nagy rendszeres rendszernek, ez egy darabkája. Nagyon leegyszerűsítve, minden megízlelt kegyelem talán azért adatik nekünk, hogy megértsük azt a legnagyobbat, amit föntről kapunk. Hogy még jobban otthon lehessek az életemben, Krisztus nélkül, otthontalanul lötyögök a saját életemben, Krisztus együtt meggyökeresedem a saját létemben, életemben. És minden egyes történet, siker, ajándék, amit megélsz ajándékként, és az ajándék az ingyen, az kegyelem, az valahogy arra felé tereli a gondolkodásunkat, hogy megértsem, hogy minden az Isten kegyelméből és irgalmából van. És akkor megértem, jobban megértem a dolgomat, a helyemet, a körülöttem élőket, a saját életemet. Ez egy csodálatos szép rendszer, mindennek helye van, de mindennek valahogy Krisztusban van helye. Tehát erről szerettem volna szólni egy első gondolatkörbe, minket is gyakran bevisz az Úr abba az otthonos létbe, az ő boldogságába, az ő országába, az ő kegyelmébe. Nap mint nap jó ezt átélnem, kapjuk az ajándékot, az igazi győzelmeket, az igazi sikereket, az otthont, igenis a jó lakást, azt is jó megköszönni naponta. Észre kell vennem, meg kell becsülnem, és meg kell értenem, hogy ez miért van. Tovább lépek, ugye a mondat elkezdődött, hogy amikor bevisz téged Istened az Úr arra a földre, amelyet esküvel ígért atyáidnak, és akkor itt jön a figyelmeztetés, ad neked nagy és szép városokat, amelyeket nem te építettél. Minden jóval telt házakat, amelyeket nem te töltöttél meg, és megásott kutakat, amelyeket nem te ástál, szőlőket és olajfákat, amelyeket nem te ültettél, mégis ehetsz róluk. A Bibliában olyan gyönyörű, amikor ez a mégis megszólal, hogy puszta matematikailag más vége lenne a történetnek. De Istennek mindig van egy ilyen csavarja, hogy mégis, vagy mégsem, de azért is. Ez a csavar, kicsit tiszteletlenül hangzik, de nem úgy akarom mondani, ez az érthetetlen, emberi logikának ellentmondó krisztusi szeretet, amit az Isten fia tett velünk, hát az igazán értetetlen és igazán nagy csavar. Mégis eljött a megváltó, mégis fizetett, mégis feltámadt. És annak ellenére, hogy milyen tanítványa vagyok, mégis szent lelkével akar az életemben részt venni, és mégis ragaszkodik hozzám. Egy kicsit, mint egy buta kis óvodás, bölcsödés. Nem minden óvis buta, magamról mondom. Úgy egy kicsit én is próbálok ragaszkodni hozzá, persze, hogy próbálok. De hát mi lenne, ha az én ragaszkodásomon múlna? Ő ragaszkodik hozzánk. Mégis. Óriási nagy örömüzenet. Nem te ültettél, mégis ehetsz róluk. Hát, ahogy az előbb mondtam, egyszerre figyelmeztetés, és óriási segítség az életünkhöz, hogy az életünk gyökeres legyen, és az életünknek iránya, célja legyen. Nem ez az egyetlen figyelmeztetés itt a választott népnek. Szeretném kérni még a türelmeteket, erőtöket, hogy egy kicsit olvasgassunk itt a következő fejezetekbe is bele. A Mózes 5. könyvének a 7. fejezetében például azt olvassuk a 7. versben, nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ugye egy másik oldalról világítjuk meg ugyanezt a témát. Nem én ástam a kutat, és mégis vizet kaptam, mégis. Nem ültettem szőlőt, mégis jól laktam. Nem azért választott ki, mert nagy voltam, okos voltam, szép voltam, megérdemeltem, hanem miért? Mert szeret. Megint itt van az evangélium. Új szövetségben, és ezt olvashatjuk más szavakkal. A kicsiket, azokat választottak Isten, akik a világ szemében semmik, a megvetettek. A betegeknek van szükségük orvosra. Leértékelése ez önmagunknak semmi esetre sem. Ha Isten nélkül beszélnénk arról, hogy mi milyenek vagyunk, kicsik, gyengék, az borzasztó lenne, igen. De mivel Isten igéje alapján, Isten ígéreteibe kapaszkodva, és az átélt hit tapasztalatainkat nem feledve, így beszélünk róla, így hatalmas vigasztalás. Nem baj, ha gyenge vagy, nem baj, ha elesel, fölállhatsz, mert szeret téged az Isten, mert megígérte. Tehát nem azért választott ki, mert nagyok vagytok, hanem azért, mert szeret. Egy másik igeverset is hadd olvassak fel, de 9. fejezetből. Ugye itt a harcokra kell gondolnunk, nagyon komoly harcokat kellett vívniuk, sok hatalmas csatát, várostrom, egyebeket megnyertek. Mit olvasunk itt? Nem a magad igazságáért és szíved egyenességéért mégy be oda, hogy birtokba vedd földjüket, hanem ezeket a népeket gonoszságuk miatt űzi ki előled Istened az Úr, hogy megtartsa ígéretét. Hát megint arról van szó, nem a magam ereje, tisztasága, nyílt szívűsége miatt, nem azért nyerték meg a csatát, és mi sem azért nyerjük meg a csatáinkat, nem azért vannak győzelmeink. Végsősoron minden az Isten szeretetére megy vissza. Azért pusztulhatott el X vagy Y város, mert annak a történetnek végét vetette az Úr. De nem a mi nagyságunk, hanem az ő nagysága, erről van szó. Tovább olvasom a fejezetet, tehát beszéltünk erről az állapotról, hogy bemegyünk és győzünk. Beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen nem mi győztünk, hanem ő győzött, és most jön a következő figyelmeztetés, ne feledkezz meg az Úrról, aki kihozott a szolgaság házából. A feledékenység az egy veszélyes tulajdonságunk. Itt két dologról nem szabad megfeledkezni. A fontosabb az, hogy kihozott ki, de ezzel szorosan összefügg az is, hogy arról sem jó megfeledkeznem, hogy honnan hozott ki. Jó tudni azt. A sikernek akkor van ereje, öröme, értéke, ha tudom, hogy mi volt előtte. Óriási üzenet ez. Mindig tudni kell, hogy honnan jöttünk. Hogy volt szolgaság háza, ilyen állapot is lehetett a mi életünkben is. Nekik is volt. Mindig az volt a baj, amikor erről megfeledkeztek, és nálunk is azt hiszem az a baj, ha erről megfeledkezünk. De most megint nem benneteket akarlak lelkileg nyomni, ostorozni. Ebben is ott van az Úr biztatás, amikor azt mondja, hogy ne feledkezzünk, meg azért mondja, mert tudja rólunk, hogy mi meg tudunk feledkezni. De ha ezt mondja, már ott van a meghívás, hát ne feledkezz meg, mert el van készítve a jó, csak ahhoz az kell, hogy te tudjad, honnan jössz. És az irány, a jövendőnk az az ő kezében van. Egy példát szeretnék elmondani. Néhány évvel ezelőtt még aktív, kékkeresztes, missziós koromban egyszer egy egész napos rendezvényen, egy kékkeresztes, csendes napon vehettem részt. Nyíregyháza mellett van egy kis város, Nyírtelek. Nem tudom, valaki járt-e már arrafelé. És Nyírtelek szélén van egy pár éve elkészült új evangélikus templom, és ott egy Istentől nagyon-nagyon megáldott missziós lelkületű evangélikus lelkész volt. Most nyugdíjban ment, de az utódja is egy nagyon áldott ember. És ez a lelkész egy csodálatos cigány missziót folytatott ott a környéken. És óriási élményem volt nekem, hogy a folyta csendes nap utána közös nagy ebéd, gulyást főztek kondérban, és belesodródtam, hát ott voltunk, nem tudom, 200-an is sokan, és egy olyan nagy asztalokat megterítettek, deszkaasztalokat, padokat, lócákat, és a nagy társaságnak abba a szegletébe keveredtem, aminek akkor is örültem, mai napig is örülök, ahol hívő megtért cigány emberekkel ettem meg a gulyáslevest. És miért mondom ezt a példát? Mert voltak köztük olyanok, a mai napig is előttem van a szemük csillogása. Most félre ne értsék, azt mondom, hogy az a szemcsillogás, az nem ilyen Sunyi József városi csillogás volt, másról beszélek. Az a szem az csillogott, az tiszta volt, hálás volt, és beszélgettünk. Nagyon-nagyon egyszerű emberek voltak ott, a nyírségi cigány emberek, általában egyszerűek, a borsodiak is gondolom, meg a baranyaiak is. A példát azért hozom, mert ők tudták, hogy honnan jönnek. Tehát ők úgy voltak ott megtért, újjászületett, hitvalló, keresztény emberek, hogy nem volt ilyen kisebbségi görcs bennük, hogy jaj, nehogy észrevett, hogy én egy szegény cigány ember vagyok. Hát mert az volt. Nem akart ő olyan lenni, mint mi. És ettől lett egy olyan szabadsága, hogy minden gátlás, görcs, meg ilyen kényelmetlenségek nélkül tudtunk egymással beszélgetni. Én ilyen vagyok, a harmadik olyan, te meg emilyen. Mindenki tudja, hogy honnan jött. Mindenkinek megvan a maga szolgaságháza, a múltja, de mindenkire érvényes az Isten irgalma. Ha tudom, hogy honnan jövök, de azt is tudom, hogy ez múlt időben működik. Jöttem, benne van az életemben, nyomokat hagyott, lemaradhattam társadalmilag, iskolázottságra, szokások, sok minden, nehézséget hordozhatok, de szabad vagyok, tudom, hogy honnan jöttem, nem kell takargatnom, nem kell másnak lennem. Felszabadító. Úgy lehet egy gyümölcsöző, igazi keresztény életet élni utána. Tehát valahogy én ezt éltem át, találkoztam másféle egyszerű emberekkel is a pályám során, akik évekig, évtizedekig görcsöltek azon, jaj, csak valaki nehogy észrevegye rajtam, hogy én esetleg cigány származású vagyok, vagy nehogy valaki észrevegye rajtam, hogy én alkoholista voltam, vagy hajléktalan voltam, vagy baj, hogyha észreveszik, annál nagyobb az Isten dicsősége. Mondom én ezt nagyon könnyen, mert nem voltam hajléktalan, de hát az én életemnek is megvannak a nyomorúságai, nekem magamnak sem szabad ezeket elfelejtenem. Ha tehát nem tart az téged rabságban, hogy honnan jöttél, akkor viszont áldássá válik. Tudod, hogy honnan jöttél, de tudod, hogy most hol vagy, és főleg tudod, hogy hova tartasz, és a legfontosabb, tudod, hogy kinek köszönheted ezt, és ez a mi lélek általi keresztjén szabadságunk. Szeretném befejezni lassan az ige hirdetést egy kicsit, még az új szövetség ige szakaszról is hadd szóljunk, amit az Isten tisztelet elején a lekcióban hallottunk. Lukács evangéliumában nagyon jól ismert csodaszép jézusi történet. Két főszereplő van, Simon a farizeus és a bűnös asszony. Két szereplő, próbáljuk egy kicsit jellemezni. Simon a farizeus, hogyha ezekkel a képekkel, fogalmakkal operálunk, ugye Simon a farizeus volt a megajándékozott, a gazdag, a történetben a jól lakott. Lehet, hogy ő nem is tudta, hogy megajándékozott. Lehet, hogy ő talán azt gondolta, nem akarok mindent belemagyarázni az igébe, ami nem egyértelmű, de lehet, hogy azt gondolta, hogy ő ezért megdolgozott. Ez egy farizeusi betegség volt. De azért azt is mindig hangsúlyozni kell, hogy nagyon sok mindent tanulhatunk mi a farizeusoktól. Azt a komoly nekiszánást, hogy ők akarták, jól akarták csinálni, ismerték az igét, nagyon szerették a népüket, a hazájukat, számtalan jó tulajdonságok volt. És ezek tényleg ajándékok. Csak a hiba ott van, hogy kitől kaptam, magam kitermeltem, én ástam a kutamat, vagy pedig azt más megásta, és én iszom belőle. A farizeus sem ásta meg, és mégis ivott belőle, megajándékozott, voltak az életének értékei, rendezett élete volt. Ő nem, valószínűleg nem volt házasságtörő, pontosan megtartotta a törvényeket, de amikor ezzel dicsekezni kezdek, és ez már nem ajándék, akkor elveszti a fényét, az értékét. A másik szereplő, a bűnös nő, hát ő meg lehetne nem sikeresnek, hanem vesztesnek mondani. Ki tudja, miért, mi történt az ő életében, de társadalmi megítélés szerint, vallásos megítélés szerint, a törvény megítése szerint ő vesztes volt. Ha a farizeusról azt mondjuk, hogy ő bent volt a körben belül, ez az asszony kívül volt, vesztes és külső. Ő nem volt otthon ebben a világban, a farizeus otthon volt. Két külön világ. És milyen érdekes, hogy a végén mégis az asszonynak mondja az Úr Jézus, hogy megbocsáttattak a bűneid. Ugye gyönyörű a történet vége. Mégis megbocsáttattak a bűneid, és mégis meg leszel tartva az örök életre a kegyelemben. Egyszerre megajándékozott lett ez az asszony, és befogadott. Miért? Mert ő tudta, hogy ezt kapni lehet. Úgy álltott az Úr Jézus mell előtt, mint akinek semmi nincs, de tudta, hogy azzal áll szemben, aki ajándékozni tud. Nem kiérdemelni, nem megharcolni, hanem elfogadni. És Simonnak ez volt a tragédiája, hogy ő sem ültetett, nem ásott, de ezt nem tudta magáról. Adja meg Isten szent lelke minnyájunknak, hogy tudjunk egy kicsit erről a történetről még talán otthon vagy hazafelé is gondolkodni, tudjunk rácsodálkozni, hogy vannak ajándékaink, vannak sikereink, talán nem is vetted észre, de voltak a kudarcok mellett. A kudarcok, veszteségek is vannak mindig, de lehet, hogy még a veszteségben is ott rejlik becsomagolva a siker, az Isten ajándéka, csak nem vettem még eddig észre. És amit észrevettem, azt tudjam nagyon-nagyon megbecsülni, tudjak hálát adni, tudjak örvendezni neki. Mindig józanul legyünk tisztában vele, hogy a kutyainkat nem mi ástuk, a szőlőnket nem mi telepítettük ilyen értelemben. Most nem arról beszélek nyilván, szőlőbirtokot kell telepíteni én is életemben. Egykori kertészkoromban sok száz vagy ezer növényt elültettem, de valahogy ez, ugye ez itt másról van szó. Ezt jó tudni magunkról, tudni, hogy honnan jöttem, nem vagyok benne már, de onnan jöttem, és ezt takargatnom, szégyelnem nem kell, mert akkor a Krisztus kegyelmét és szeretetét homályosítom meg. Isten legyen velünk kegyelmes. Amen. Válaszoljunk az Isten igéjére a 167. énekünkkel. Jöjj, mondjunk hálaszót.
Atyát és fiút,
és a szent lelket áldom, a menny urát kíván, szent egybe forta három, aki úgy szól ma is, ahogy régen te szólt, nem változik az ő.
Csendesedjünk el, és folytassuk az imádságunkat szavainkkal. Köszönjük, Urunk, hogy ma is igaz, amit olvastunk, hogy hallottunk az igében, hogy közöttünk lakó Istenünk vagy. És köszönjük azt is, hogy még ennél többet is tudhatunk, átélhetünk, hogy bennünk lakó Istenünk is vagy. Köszönjük, hogy Jézusban, Szentlélekben olyan közel jöttél, hogy életközösséget vállaltál velünk. Kérünk téged, hogy ezt az óriási ajándékot, hadd tudjuk ezt megérteni, hadd tudjunk rácsodálkozni, hadd tudjuk észrevenni. Hadd tudjuk észrevenni a saját életünkben, de legyünk nyitottak arra, hogy fele barátunk életében is meglássuk. És tudjunk örülni saját életünkben is a kapott ajándékoknak, és tudjunk örülni egymás ajándékainak is. Kérünk, taníts bennünket a hálaadásra, hogy hálával legyen tele a mindennapi gondolkodásunk, érzésvilágunk, napi rutinunk, a munkavégzésünk, otthoni életünk. Hogy soha ne tulajdonítsunk magunknak többet, mint ami kellene. Könyörülj rajtunk, hogy ne a saját erőnk, szerencsénk, érdemeink, ne a látszat sikerek adjanak nekünk boldogságot. Szeretnénk rád hangolódni, ezért könyörgünk most. Köszönjük, hogy meghallgatod a könyörgésünket. Köszönjük, hogy külön-külön is ismersz minket, és mindenkit a saját személyisége, életútja szerint úgy tudsz megközelíteni, úgy jelölöd ki az életútunkat. Szabadíts, kérünk fel bennünket az alól, hogy a múltunk visszahúzzon. Mindenféle nyomorúság, fájdalom te kezedben elmúlhat, és a javunkra szolgál. Így kérjük, hogy vigasztalj bennünket, különösen azokat, akik még gyászban vannak, veszteségeket éltek át, vagy nehéz betegségekkel küszködnek, vigasztalást, reménységet te adj nekünk, Urunk. Köszönjük, hogy itt lehetünk ebben a templomban, köszönjük, hogy lehet gyülekezetünk. Ezt is te csináltad, ezt is te építetted lényeg szerint. Legyen a te neved dicséretes, téged szeretnénk dicsérni, nagynak látni. Amen. Most együtt fennállva imádkozunk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert téged az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk záró énekét énekeljük, és utána majd az áldást fogadjuk. Új énekeskönyvünk 13. éneke. Áldom szent neved.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Isten bennünk viszontlátásra.